És már folytatjuk is a beszélgetést Kovalik Balázs opera rendezővel.
Az előbb mondtad, hogy téged az érdekel, hogy egy történet, leginkább a történet érdekel téged, és az, hogy abból mi ragad meg téged, mi között van neked hozzá. A történethez magához, mert ugye ez a megállapítás önmagában igaz egy prózai előadásra is. A zene mit ad hozzá? Ez egy kicsit teoretikus kérdés,
értem, de... Értem, és figyelj, azt akarom mondani, hogy ez így egészen most nagyon lecsupaszodott. Nem az érdekel, ami engem érdekel, hanem nyilvánvalóan én azt hiszem, amikor elolvasok egy könyvet, vagy elolvasok egy darabot, hogy valamit értek belőle, amit a szerző akar. Tehát itt nem én rólam van szó, hanem arról van szó, hogy én mit hallok a szerző hangjából, én mit hallok. És ez nem az, hogy én, ez nagyon lényeges, hanem az, hogy nem is tudom azt hallani és azt olvasni, amit te olvasol ki belőle. És én azt a kérdést teszem fel, amikor elolvasok egy könyvet, és egy könyvnek, vagy egy darabnak egy egyik pontján megdobog a szívem, a másik pontján kicsorul a könnyem, a harmadik pontján elnevetem magam, hogy miért ott nevetek, miért ott sírok, és miért ott dobog a szívem. És mit akarhatott a szerző? Akarta a szerző, hogy nekem ott dobogjon a szívem, vagy máshol akarta, de nekem mégis ott dobog. Ezek azok a beszélgetések, amiket lefolytatok a szerzőkkel telefonon. És a lényeg az, hogy a próza semmiben nem más ilyen szempontból, hiszen ott is egy művel vagyunk szembe. A különbség az, hogy a zenénél a zeneszerző által már interpretálva van egy szöveg. Tehát, hogy a zeneszerző is interpretál már, meghatároz tempót, hangsúlyt, dinamikát, és elkezdi valahogy hallani azt, amit adott esetben az a szövegíró nem is biztos, hogy úgy gondolt. Gondolja arra, hogy annó az opera felragyogásának, műfajának felragyogásának periódusában a Metastasio opera librettókat 60-80-100 különböző zeneszerző zenésítette meg. Akkor az emberek nem azt mondták, hogy az érdekel engem, amit Adolf Hass komponált, hanem Metastasionak érdekel a Dido búcsúja című drámája, és a mi udvari zeneszerzőnk, az éppen Hass, vagy Vivaldi, vagy Telemann, vagy bárki más, akkor ő zenésítse ezt meg. Ezeken a kottákon még egész Mozart ideig is nagyon sokáig látható, hogy a zeneszerző neve az kisbetűvel van valahol feltüntetve. Nem ő a lényeg. Az a lényeg, hogy Metastasionak a darabját fogjuk ma látni. Az ő szövegét fogjuk ma hallani. Hát itt az apró betűbe itt van, hogy Johann Adolf Hass zenéjével. De a zeneszerzés nem szabta meg a színházi, zenés színházi előadást, és ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen a zeneszerző, mint egy rendező, elkezdett gondolkodni azon, hogy ha itt azt énekli, vagy azt mondja egy énekes, hogy soha többé nem akarlak téged szeretni, ki akarlak tépni a szívemből, azt hogy mondja? Izgatottan, vagy szomorúan, lassan, vagy feldúlva, dühöngve, vagy bosszusan, és akkor meghatározta a hangnemet, meghatározta a tempót, meghatározta a ritmust, és akkor ebből lett a bosszú ária, vagy az érzelmes szomorú ária, vagy a szívszerelmes boldog ária típusa. Én, amikor operát rendezek, ezt az anyagot veszem a kezembe, és akkor én ezt kezdem el újra interpretálni. Tehát, hogy rám ennek a zeneszerzőnek az interpretációja hogyan hat. És hogy én mit gondolok, hogy ő miért gondolta azt, hogy így gondolta. Tudom, egy kicsit ilyen kezemfeje játék, de hát, hogy pont ez benne a lényeg. Soha nem fogjuk megtudni, még akkor sem, hogyha a zeneszerzőnek levelei vagy írásai maradnak fent arról, hogy már pedig, miközben látjuk a kottában, hogy ők maguk is nagyon sokszor eltérnek ettől, vagy más irányba kalandoznak el, mert amikor komponál, mert amikor alkot, akkor elindul valamiféle improvizáció, elindul valamiféle atmoszféra, valami ötlet. Mondok egy példát erre, amit én mindig nagyon bírok, hogyha elmész Torre del Lagoba, Puccini házba, és akkor ott van a kis dolgozó, vagy nappali, vagy mit a nappali szoba, igen, és ott van egy ilyen kis pianino, és hogy hát Puccini azon komponált az operáit, nem egy szalon kellős közepére kiállított hatalmas nagy versenyzongorán, hanem ezzel a pianinon, ráadásul a fennmaradt legendák szerint nagyon kedvelte azt, hogy a barátait elhívta, akik ott kártyáztak, dumáltak, szivaroztak, és közben ő ott ült a zongora mellett, és figyelve a barátait, ötletelgetett, és improvizálgatott, és kérdezgett őket, hogy szerintetek ez milyen, meg az milyen. Hát ez, hogy mondjam neked, ez mutatja azt például, hogy mennyire stimulálja magát egy zeneszerző adott esetben arra, hogy hogyan érezzen rá bizonyos pillanatokra, vagy bizonyos gondolatokra. A másik az megadott esetben éveken keresztül hosszú sétákon gondolkodik azon, hogy azt most akkor így fogalmazza zenébe, vagy úgy fogalmazza zenébe. Ezek a metódusok is mutatják, hogy nincs egy irány, és nem lehet egyféleképpen gondolkodni ezekről az alkotásokról.
Vannak olyan gondolatok, érzések, nem tudom, hogy csinál, vonulatok a világban, amiket szerinted a zene segítségével opera színpadokon érvényesen ki lehet fejezni? Tehát igazából úgy feltettem ezt a kérdést, hogy milyen témák izgatnak téged? Hogyha mondjuk rád lenne bízva az, hogy mondjuk a következő 4-5 operát te válasz ki, hogy mit szeretnél megrendezni, akkor nem a felsorolás lényeg, hanem hogy milyen témák köré gyűjtenéd ezeket. Vannak ilyen gondolatok, amikkel szerinted érdemes foglalkozni? Aktuálisak, stb.?
Hát szerintem vannak. Azt mondhatnám, hogy nyilván a kortárs operák ezekbe az irányokba próbálnak keresni. Nem mindegyik, de nagyon sok. És mondjuk két példa jut eszembe, az egyikben, mint passzív néző voltam jelen, a Sarinkának a Southport című darabja, ami tulajdonképpen csak az dolgozza föl, hogy a Scott és az Amundsen hogyan próbálják versengve felfedezni a déli sarkot. És hogyha belegondolsz azt abba, hogy hányan halnak meg ebben a küzdelemben, hogy milyen áldozatokat hoznak, hogy ez a két férfi azon verseng, hogy ki fedezi föl, vagy ki éri el előbb a déli sarkot. És hogyha mellé teszed azt, hogy de hát a déli sarkot nem kellett felfedezni, arról lehetett tudni, hogy van. Tehát ha felfedezni, azt szoktuk, amit nem tudjuk, és akkor felfedezzük. Tehát déli sarkot már matematikailag ki lehetett számolni, hogy van. És a déli sark az egy hómező kellős közepén valahol egy pont. Mi abba a truváj ezt elérni? Mi abba a truváj, hogy oda tűzzél egy zászlót? Ha belegondolsz, ez egy hihetetlenül izgalmas reflexió a mai világukra és életünkre.
Amennyiben?
Hát nem hiszem, hogy a szájba kell rágni, ez az értelmetlen verseny a semmiért, az a hómező közepén egy pontra rátenni a lábunkat, hogy ez az enyém, vagy én voltam itt előbb. Hát ez annyira banális, amennyire az életünk itt kinézel az ablakon, és látod szembe ezeket az üzleteket.
Banálisabb, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt? Szerinted? Hogy látod?
Hát élesebben éljük meg, azt hiszem. Tehát mindig is banális volt, de azt hiszem, most élesebben éljük meg ezt a nesze semmi fog meg jól ért való pusztulat küzdelmet. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog meg gondolat szerintem. Hát már akihez eljut ennek a műnek az értelme. A másik, amit én rendeztem, vagy én magam rendeztem januárban, a David T. Little-nek egy darabja volt, ami Dog Days az a címe, ami egy nagyon erős szintén kilátástalanságot felmutató darab, már arról kilátástalanságot, hogy milyen cél nélkülivé válik az a ragaszkodás valamilyen normához, ami körül a világ lebomlik és elmúlik, és háború van, és éhezés van, és egy család ebbe hogy megy tönkre, csak azért, mert ragaszkodik valamilyen módon egy struktúrához, ami már a családon belül se működik, és hogy ebből hogyan nem tudnak kijutni és konfrontálni. És egyébként most pont az jut még eszembe, hogy a növendékeimmel csináltuk októberben a Philippe Nebelsnek a Pszichózis 448 című darabját, amit a Sarah Kane színdarabból írt, ami hát tulajdonképpen a depresszió megélése, feldolgozása, a küzdelem a depresszióval, illetve a halálvágy és a megváltást a halálban keresés tematikája, és hát azért izgalmas volt, hogy a növendékek majd ez mit szólnak, illetve hát nem úgy tűztük ki a darabot, hogy már pedig ezt fogjuk csinálni, hanem azt kérdeztem tőlük, hogy mit gondolnak arról, hogy csináljuk-e ezt a darabot. És nagyon érdekes volt a reakciójuk, mert hihetetlenül pozitívan és izgalmasnak tartva az egészet álltak hozzá, és elképesztő lelkesedéssel vetették bele magukat, pedig zeneileg vért pisáltak. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz. De a téma úgy tűnik, hogy sokkal inkább megérintette őket, és sokkal inkább foglalkoztatta őket, semmint, hogy mondjuk az Áruhás kertész lány című vígjátékkal foglalkozzunk.